Rádióegyetem. Bioetika. Gyógyszeripar és bioetika. Szabó László és Mihók Ildikó előadása.
A mai nap a bioetikáról fogunk beszélni. Én az első részben a bioetika érvényesülése a klinikai gyógyszerkutatásban arról fogok beszélni, a második részben pedig Szabó László különböző kérdésekről, filozófiáról. Tehát a bioetika szó sokaknak idegen kifejezés, amely magába foglal olyan kérdéseket, amelyek közvetve vagy közvetlenül az emberi élettel kapcsolatban állnak, és az élethez kapcsolódó jogok speciális területét képezik. Ezt a szót először Van Rensselaer Potter onkológus használta 1970-ben. Megjelent a túlélés tudománya, The Survive, The Science of Survival című közleményében. Az orvosi etika első hagyományai Hippokrateszre és esküjére utalnak. Az eskü legfőbb elve a segítés, a beteg üdve a legfőbb törvény, Salus egrotis suprema lex esto, illetve a ne árts, nil nocere. Bemutatnám a hippokrateszi eskü 10 pontját, ahol Hippokratesz ugye esküszik Apollónra, Asklepiosra, aki a gyógyítás istennője, Hügeirára, aki a higiénia istennője, Panakeirára, aki a növényi eredetű gyógyszereknek az istennője, és az összes istenre és istennőre, és őket hívja tanul, hogy erejéhez és belátásához mérten teljesíteni tudja esküjét és kötelezettségét. Az orvostudományban mesteremet ugyanolyan tiszteletben részesítem majd, mint szüleimet, megosztom vele megélhetésemet, és ha nélkülöz, gondoskodni fogok ellátásáról. Fiait saját fivéreimnek fogom tekinteni, és ha ők is el akarják sajátítani az orvostudományt, fizetség és szerződés nélkül megtanítom nekik. Gondom lesz rá, hogy a tudományt, a szóbeli és minden más felvilágosítást ismertessem fiammal és mestereim gyermekeivel, valamint azokkal a tanítványokkal, akiket szerződés és az orvosi törvény alapján eskü kötelez, de rajtuk kívül senki mással sem. Hippokratesz édesapja is orvos volt, tehát ő onnan tudta és hallotta, hiszen az édesapja tanította az orvostudományra. Az életmódra vonatkozó szabályokat a betegek hasznára kamatoztatom, majd erőm és belátásom szerint megóvva őket a bajtól és a kártevéstől. Senkinek sem adok mérget, még ha kéri is, sőt, még csak ilyen tanácsot sem adok neki, hasonlóképpen egyetlen asszonynak sem adok magzat elhajtó mély gyűrűt. Tisztán és szeplőtlenül fogom eltölteni életemet, gyakorolni mesterségemet. Nem alkalmazok vágást, még akkor sem, ha az illetők kőtől szenvednek is. Az ilyen feladatokat abban az időben a borbélyok és a felcserek végezték. Bármely házba lépek is be, azért megyek oda, hogy hasznára legyek a betegeknek, tartózkodva minden szándékos jogtalanságtól és kártevéstől, főleg attól, hogy nemi visszaélés kövessek el nők vagy férfiak testén, legyen szó akár szabadokról, akár rabszolgákról. Itt az az érdekes, hogy már abban az időben a rabszolgák is jogosultak voltak egészségügyi ellátásra. Foglalkozásom gyakorlása közben, vagy azon kívül bármit látok, illetve hallok, az emberekkel való érintkezés során, aminek nem szabadna nyilvánosságra kerülnie, arról hallgatni fogok, és azt, mint titkot őrzöm. Ha teljesítem és nem szegem meg eskümet, adhassék meg nekem, hogy örömömet lelhessem életemben és hivatásomban, mindig elismerésben részesüljek minden ember részéről, ha viszont fogadalmamat megsértem és hamisan esküszöm, akkor az ellenkező sors jusson nekem osztályrészül. A Debreceni Egyetem Orvos Egészségtudományi Centruma által jelenleg is használt orvosi esküszövege nagyon sokban hasonlít a hippokrateszi esküre, gyakorlatilag a főbb elveit átvette a hippokrateszi eskünek, hogyha csak végig szaladunk rajta. A legfontosabb dolgok tulajdonképpen benne vannak. Legfőbb törvénynek tekintem a beteg testi-lelki gyógyítását, az emberi életet minden megkülönböztetés nélkül tisztelem, orvosi tevékenységem soha nem irányul az emberi élet kioltására. Tehát érdekes, hogy több mint 2000 évvel ugyanazt az esküt használják. Na most mi a bioetika? Ugye a bioetika az alkalmazott etika és a modern orvosi etika között van, és alapvetően a morálfilozófia szempontjait, fogalmait és elméleteit alkalmazza a kortárs élettudományokban megjelenő etikai és társadalmi problémákra. Ezt Kakukk Péter írta a Bioetika kialakulása című értekezésében, ami egy több mint 200 oldalas értekezés, és abból vettem ki néhány gondolatot, mert tényleg nagyon érdekes. Az orvosi etikának 4 alapelve van. Az első az autonómia tiszteletének az elve. Autonóm az az ember, aki fizikai és pszichológiai korlátozottságok nélkül szabadon képes mérlegelni cselekvési alternatíváit, és ennek megfelelően képes cselekedni. A második a ne árts elve. Számolni kell az orvosi beavatkozások és a klinikai gyógyszervizsgálatok káros mellékhatásaival, és az orvosnak törekednie kell az esetleg előforduló káresemény és a haszon észszerű arányára, ezért kellő gondossággal kell eljárjon. A harmadik alapelv a jótékonyság és a hasznosság elve, Ugye a jótékonyság elve, hogy meg kell előzni a rosszat, meg kell szüntetni a rosszat, és tegyél jót, míg a hasznosság elve az előzetes kárhaszon aránybecslés, illetve a megfelelő alternatíva kiválasztása. Az igazságosság elve a negyedik alapelv, vagyis hogy mindenkinek egyenlően, mindenkinek szükségletei szerint. A klinikai vizsgálatok végzése az emberi jogok és az emberi lény méltóságának védelmén alapul. Ez biztosítja a Helsinki nyilatkozat, amelynek alapelvei az önkéntességi nyilatkozat és tájékoztatás, a magánélet és a személyes adatok védelme, az etikai bizottságok működése, és ezek gyakorlatilag biztosítják a klinikai gyógyszervizsgálatok etikai alapját. A klinikai vizsgálatokra vonatkozó minőségügyi szabványokat az alábbi rendeletekben szerepeltetik. Az FDA 1977-ben kiadta az International Congress of Harmonization GCP irányelveket. A GCP ugye a Good Clinical Practice, ami a helyes klinikai gyakorlat. Na most az FDA már 1964-ben bevezette a Good Clinical Practice elveit Amerikában, amit utána a 70-es évektől kezdve már az európai országok, először Németország és Svájc, majd pedig a többi nagy nyugat-európai ország is bevezette, és tulajdonképpen 1994-ben adott ki az OGYI Magyarországon egy olyan rendeletet, hogy a klinikai vizsgálatok végzésénél Magyarországon is a Good Clinical Practice elveit kell követni. 2001-ben a 2001/20-as európai direktíva az, amelyik tulajdonképpen megpróbálta azonosítani ezeket a helyes klinikai gyakorlati alapelveket európai országokra, majd 2005-ben a 28-as rendeletében az Unió egész területére kiterjesztette. Tehát ugye mi 2004-ben csatlakoztunk az Európai Unióba, tehát 2005-től nem csak ránk, hanem a többi országra is érvényes volt. A 2001/20-as rendelet tulajdonképpen a klinikai vizsgálati alanyok védelmét biztosító módszereket írja le. Tehát mi biztosítja a klinikai vizsgálati alanyok védelmét? A klinikai vizsgálatot megelőző toxikológiai kísérletek eredményein alapuló kockázatértékelés, az etikai bizottságok és a tagállamok illetékes hatósága általi felügyelet, valamint a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok. Amikor egy beteg az orvos tájékoztatása alapján szabad elhatározásából úgy dönt, hogy belép egy vizsgálatba, akkor nem azért dönt úgy, mert lehetősége van a belépésre, hanem azért, mert a részvétele várhatóan előnyös lesz a számára. Tehát a beleegyezése túlmutat egy szubjektív, átgondolt döntés egyszerű megnyilvánulásán, mert nem pusztán egy részvételi szándékról vagy egy beletörődésről van szó egy orvosi beavatkozásba, hanem a vizsgáló és a beteg közösen dönt, és ez a közös döntés emeli gyakorlatilag ezt az akaratot az emberen végzett kutatás szintjénél magasabb szintre. Az önkéntességi nyilatkozatot hogyan kell értelmezni? Ugyan mondtam, hogy gyakorlatilag a Helsinki nyilatkozat egyik alaptétele. Hát biztosan nem úgy, ahogy ott a rajzon föl van tüntetve, hogy ne pazaroljátok az orvos idejét a sok kérdéssel. Tehát ahhoz, hogy egy önkéntességi nyilatkozat megfelelő legyen, az szükséges, hogy a beteg mindenre kiterjedő részletes tájékoztatást kapjon a vizsgálattal kapcsolatban, és döntése önálló legyen, azaz önkéntesen vegyen részt, és legyen joga bármikor visszalépni. Elegendő döntéshozatali képességgel rendelkezzen, azaz megértse a tájékoztatást, és képes legyen kérdéseket feltenni a kutatással kapcsolatban. Az elhangzott információk megértését pedig az orvosnak kell ellenőriznie a tájékoztatás után. Azon kívül a beteget senki nem presszionálhatja. Az önkéntességi nyilatkozat tartalmi elemei. Tehát az önkéntességi nyilatkozatnak tartalmaznia kell a kutatás azonosító adatait, a vizsgálat címét, kódját, helyét, verziószámát, a kutatás kísérleti jellegére történő egyértelmű utalás, tehát mennyi ideig tart a kutatás, hány paciens kívánunk beválasztani, a vizsgálati eljárás részletes leírását, az invazív vagy non-invazív jelleg ismertetését. Ismertetni kell azon kívül az önkéntessel az egyéb alternatív kezelési eljárásokat, a megkezdett, már folyamatban lévő kezelések megszakításának kockázatát, a lehetséges kockázatok, kellemetlenségek, mellékhatások, eddig ismeretlen kockázati tényezők előfordulásának lehetőségét, az észszerűen várható előnyök leírását, vagy ezek hiányát, a random besorolást, a placebo alkalmazását, a kutatással összefüggő kár, egészségkárosodás esetén nyújtandó kezelés kártérítés, költségtérítés mértéke, fajtája, mert ugye ha a beteg belép egy klinikai vizsgálatba, és utaznia kell a vizsgálat helyére, akkor gyakorlatilag az utazási költségét is meg kell téríteni. Az etikai bizottságoknak mik a szempontjai? Az ETT, az az Egészségügyi Tudományos Tanács, a TUKEB, az a Tudományos és Kutatás Etikai Bizottság, a HRB, az a Humán Reprodukciós Bizottság, ide tartoznak tulajdonképpen a szervtranszplantációk, az őssejttranszplantációs eljárások, és az EB, az meg simán az Etikai Bizottság. A bizottsági eljárás során a szakhatóságnak a következő szempontokat kell ellenőriznie. A kutatásnak az etikai indokoltságát, a vizsgálati protokoll alapján minden vizsgálatba bevont személy megkapja-e az egészségi állapota szerint indokolt orvosi ellátást, a kutatás indokoltságának tudományos megalapozottságának bizonyítékait, a várható előnyök, kockázatok előzetes becslését, illetve hogy a korábbi állatkísérletek és humán fázisok alapján szabad-e ennek alapján folytatni a következő klinikai fázist, azon kívül a kutatás vezetőjének szakmai alkalmasságát, az írásos tájékoztató megfelelőségét, teljes körűségét, a beleegyező nyilatkozat megfelelőségét és az esetleges placebo csoport alkalmazásának indokoltságát. Ezen kívül a kutatásban résztvevők számára fizetendő költségtérítést, a résztvevők toborzásának korrekt voltát, mert jelenleg még nem lehet toborozni beteget klinikai fázisba interneten vagy esetleg a tévén keresztül, ahhoz, hogy ezt megtehessük etikai bizottsági engedéllyel. A kutatás során nyert adatok statisztikai feldolgozásának módszerét, a kutatás végzésének engedélyezhetőségét, különös tekintettel a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személyek esetében, ha gyermekeket akarunk bevonni a vizsgálatba, akkor korosztályonként speciális betegtájékoztatót kell készíteni. Azon kívül a vizsgálat várható terápiás előnye meghaladja a várható kockázatot. És a kutatás vezetőjének és a kutatásban közreműködő személyek díjazásának megfelelőségét. Mi tette szükségessé a bioetikának a létrejöttét? Hát tulajdonképpen három fontos dolog volt. Egyszer a kényszereutanázia program, a koncentrációs táborokban végzett kísérletek, és a kényszer sterilizációs törvények, amelyek tulajdonképpen még jelenleg is folynak Indiában, mert az 1970-es években Indiának és Kínának nagy problémája volt a népességszaborulat, és ami Kína megoldotta tulajdonképpen egy újfajta család tervezési programmal, addig India ezt nem tudta megoldani, és akkor Indira Gandhi, de később a fia is folytatta a kényszer sterilizációt, amelyek jelenleg is folyamatban vannak, sőt meg is emelték azt az összeget, amit egy férfinek vagy egy nőnek fizetnek ezért. Hát én úgy gondolom, hogy a betegtájékoztatásról én beszéltem. Inkább még azt szeretném elmondani, hogy Magyarországon 1997-ben született törvény az egészségügyről, amely a betegek jogait és kötelezettségeit leírta, és tulajdonképpen majd csak 2005-ben a 35-ös, majd 2009-ben a 235-ös egészségügyi rendelet volt az, amelyik ennek a megvalósításáról rendelkezett. Tehát itt tulajdonképpen volt egy hosszú kényszerszünet, amikor a 97-es rendeletnek megvalósíthatóságáról az Egészségügyi Minisztérium nem adott ki rendeletet. Én ennyit szerettem volna elmondani. Itt tulajdonképpen a nemzetközi hatóságok rendeleteit soroltam föl, és akkor átadnám a szót.
Igazából bajban voltunk egy kicsit, amikor Tamás meg Vera megkeresett minket ezzel is, hogy hogyan is közelítsük meg ezt a dolgot. Én azért bíztam abban, hogy Ildikó tud nekünk egy nagyon profi és analitikus jellegű összefoglalót adni, mert én erre nem vagyok képes. Ő a tudós. Én inkább megpróbálnám egy kicsit ilyen erkölcsi, filozófiai szempontból boncolgatni témát, hogy mit is jelent az, hogy klinikai kutatás, és mik azok a dilemmák, amikkel az orvos is, meg a beteg is találkozik. Sőt, sokszor nem is beteg, de majd erről is beszélek egy kicsit. Az egyik alapvető és nagy kérdés a klinikai kutatás során, hogy az orvos hogyan tudja azt eldönteni, hogy a betegnek az tényleg jó, hogyha őt bevonja egy klinikai vizsgálatba. Ugyanis pontosan azért folyik a klinikai vizsgálat, mert nem tudjuk, hogy mi lesz a végeredménye, és nem tudjuk, hogy hova vezet ez a dolog. Feltételezhetjük azt a korai fázisú klinikai vizsgálatokból, vagy állatkísérletekből, ami még korábban van, hogy az valamire hatni fog az a gyógyszer, de erre semmiféle garancia nincsen, a gyógyszer vagy beavatkozás. És még nagyobb dilemma az, hogy korai fázis, egyes fázisban, amikor még egy gyógyszernek például a toxikológiai tulajdonságát, vagy farmakokinetikát, farmakodinamikát néznek, hogy hogyan szívódik fel egy gyógyszer, hogyan bomlik le a szervezetben. Ezeknél a vizsgálatoknál egész komoly beavatkozásokon kell átmenni. Sokszor gerincvelő folyadékot vesznek, vért vesznek, és mindenféle helyeken megszúrják az embert, és ott például ilyen korai fázisban még nehéz azt mondani, hogy ez segít a betegen, mert hogy sokszor, illetve ezeket a korai fázisokat még egészséges emberben csinálják. Tehát lehet itt hatalmas, nagyon jó etikai és erkölcsi normák alapján felállítani egy szabályrendszer, de nem fog minden esetben megfelelni. És a gyakorló orvos pedig abszolút nem fog ilyenekbe vele menni, ő azt fogja csak nézni. A gyakorló orvosok általában már a késői fázis, a nagy betegszámot vizsgáló hármas fázisban, illetve négyes fázisban szoktak részt venni. Hármas fázis az a bevezetés előtti jóváhagyási kísérletek, illetve négyes fázis az, amikor már be van vezetve a gyógyszer, piacon van elérhető adott diagnózisban, de még vizsgálják, hogy esetleg további diagnózisok, vagy mellékhatás profil, vagy adagolás, vagy új formulációknak a kipróbálására vezetik be. Ott már viszonylag egyszerű ez a dolog, mert ott már általában azoknak a betegeknek adják, akiknek egyébként is indikált ez a gyógyszer, csak megnézik, hogy mi más tud még, esetleg az adott készítmény. Nagyon röviden egy pici történelmi áttekintés, nekem is élvezetes volt ennek utána olvasni. Az világ első modern klinikai vizsgálat az 1747-ben volt. Ez a James Lynn nevű tiszt, ő az HMS Salisbury hajón szolgált, mint orvos, és korbutos betegeket vizsgált, és 12 szerinte egyformának tűnő beteget választott ki, aki egyformán súlyosan skorbutos volt, és akkor volt egy csomó ilyen mindenféle terápia, amit már akkor használtak, azokat próbált összehasonlítani, és hát itt látszik, ugye almabor, vitriol, ecet, tengervíz, narancs és citrom, ezeket adta megfelelő dózisokban, amit ő gondolt megfelelő dózisban, de mindenkinek párosával rakta be a betegeket, és mindenkinek ugyanannyit adott, és amellett nagyon odafigyelt arra, hogy ugyanannyi kaját is kapjon mindenki. Tehát a porciók minden másból azok azonosak voltak, ugyanazt kapták ezeken kívül. És hát ugye volt itt két szerencsés ember, aki narancsot meg citromot kapott, és drámai volt a javulás a többiekhez képest. Több probléma is volt ezzel a vizsgálattal, hát nagyon jó, hogy megtörtént. De ezen kívül randomizálás nem történt, a Lind doktornak a döntési kritériumai nem voltak rögzítve, hogy ő milyen módon választotta ki ezeket az embereket. Kontrollcsoport nem volt, mert mindenki kapott valamit, és a legeslegnagyobb probléma pedig az volt, hogy nem igazán tudta híresztelni az eredményeit, mert elég drámai volt az eredmény, de gyakorlatilag még 50 évet kellett várni, amíg a brit királyi flotta bevezette a kötelező citrus adagokat a tengerészeknek, és irodalmi utalásból tudjuk, hogy még 40 évvel később is még az USA-ban is megkérdőjelezték ennek a létjogosultságát, a citrusféléknek az adását a tengerészek diétájába, és gyakorlatilag nagyon sok 10 000 ember meghalt ez alatt az idő alatt, ami eltelt. Egy viszonylag profin, az akkori kornak megfelelően egy profin végrehajtott vizsgálatnak az eredményei sem terjedtek el. És ami megint csak érdekes, hogy 1948-ig kellett várni, amíg a streptomicinnel kapcsolatban volt egy igazán profi klinikai vizsgálat, ami már randomizált, placebo kontrollált vakvizsgálat volt. Tehát itt már véletlenszerűen osztották be a betegeket. Nem tudták a betegek sem, meg az orvos sem, hogy ki kapja az igazi gyógyszert, ki kapja a placebót, ami ugyanúgy nézett ki, mint az igazi gyógyszer, és így próbálták megnézni, hogy valóban hat-e a streptomicin tuberkulózisban. Ez volt az első ilyen profi vizsgálat, tehát ez egy hatalmas nagy előrelépés volt ilyen szempontból az orvostudomány történetében. A nagy kérdések, ugye elkezdtünk itt erről beszélni, hogy hogyan fogja tudni eldönteni egy gyakorló orvos, hogy az új terápia az valóban hatékonyabb lesz, vagy kevesebb lesz a mellékhatása, mint az eddig elérhetőknek, mert hát ez a célja, hogyha valami kevésbé hatékonyat várunk, akkor eleve etikátlan, ugye belekezdene a klinikai vizsgálatba. Nyilván nem véletlenül vannak toxikológiai vizsgálatok és állatkísérletek emberi fázisok előtt, viszont elég drámai módon belett már sokszor bizonyítva a történelem során, hogy nem mindig fordítható le egy állatkísérletnek az eredménye emberekre. És a modern biológiai terápiák pedig már abszolút eltávolodtak az állatkísérletek az emberkísérletektől. Nagyon sok ilyen monoklonális antitestek és egyéb gyógyszerek vagy egyáltalán nem hatnak állatokban, vagy teljesen másképp hatnak. Tehát minél specifikusabb fehérje molekulákat fejleszt ki a gyógyszeripar, annál kevésbé fog ez nem humán kísérletanyagokban működni. Mikor elfogadható a rizikó? Hát ezt is azért elég nehéz megmondani. Mi az, hogy elfogadható? Ez egy elég szubjektív fogalom, és ugye itt is filozófiai magasságokba lehet menni, hogy ha valamikinek kihulik a haja, az elfogadható-e vagy nem. Nyilván, hogyha egy hajnövesztőről van szó, akkor lehet, hogy nem elfogadható, de hogyha mondjuk egy rákellenes gyógyszerről van szó, akkor már lehet, hogy elképzelhető, hogy elfogadható ez a fajta mellékhatás. Illetve direkt provokatívan fogalmaztam ezt meg a kérdés, hogy az önkéntességi vagy beleegyező nyilatkozat, ez elegen kibúvó vett. Tehát a beteg azt mondta, hogy ő vállalja a kockázatot, akkor ez nekem így jó, vagy nem jó. Akkor az orvos maga sem tudja azt, hogy mi lehet az esetleges mellékhatása a gyógyszernek. Sőt, tovább mennék, van olyan gyógyszer mostanában is, meg is tudom nevezni például a Merck cégnek a Vioxx nevű gyógyszer, ami egy hatalmas nagy bomba siker volt, nem is tudom, 10-12 éve bevezetve, egy olyan nem szteroid gyulladásgátló, ami végre nem okozott gastrointestinális mellékhatásokat, nem okozott fekét. Ugye az aspirin és az ahhoz hasonló gyógyszerek a leggyakoribb mellékhatása, hogy gyomorvérzést, fekét okozhatnak, sokszor halálos kémnetelő fekét, és hát ez egy hatalmas nagy áttörés volt, hogy ezt nem okozta ez az új COX-2 inhibitor. Aztán kiderült, vagy 3-4 évvel a bevezetés után, miután több milliárd dollár keresett ez a gyógyszercég, aki kifejlesztette ezzel a gyógyszerrel, és sikerült a belefektetett innovációt megfizetni, hogy sajnos emberek halnak bele a mellékhatásaiba ennek a gyógyszernek. Valószínűleg többen halnak bele, mint ami az eredeti aspirin és egyéb megoldásoknak volt a következménye. És a nagyon súlyos mellékhatások miatt gyakorlatilag betiltották nem csak ezt a gyógyszert, hanem úgy tudom, hogy már a gyógyszercsoport sem nagyon létezik, vagy csak nagyon speciális körülmények között használják ezeket a gyógyszereket. Kicsit perverzitása ugyanennek a példának az, hogy az aspirin már több mint 100 éves, és mindenhol lehet recept nélkül is kapni. Viszont, hogyha most akarná bevezetni a Bayer az aspirint, elbukna az első fázisban, mert annyira veszélyes szerről van szó. De hát ugye a WC-tisztítót meg a lefolyótisztítót sem tiltják be, ott az a mázliuk, hogy nem gyógyszerként hozza senki forgalomba őket. Megint csak, hogy egy kicsit visszatérjünk a filozófiára és az etikára, ki lehet-e valakit tenni olyan vizsgálati rizikónak, ami majd másoknak jelent hasznot? Tehát, hogyha nekem már van egy bevált terápiám, mondjuk egy vérnyomás csökkentő, amivel én tudom, hogy le tudom vinni a betegnek a vérnyomását, és meg tudom majd az agyvérzését előzni vele, van-e nekem jogom ezt lecserélni valami másra? Ne adj Isten placebót adni ennek a betegnek, ahelyett, hogy kezelném a vérnyomását, csak azért, hogy megnézem, hogy egy másik szer esetleg jobban kezeli, vagy ugyanúgy, de kevesebb mellékhatással kezeli. Ez azért nem egy egyértelmű dolog, pedig ezt csináljuk nap, mint nap. És hát a mellékhatásokról ne is beszéljek. A Viagra nevű gyógyszert mindenki ismeri, azt kevesen tudják, hogy a sildenafil, a Viagrának a hatóanyaga az eredetileg az vérnyomás csökkentésre lett kifejlesztve. Csak kiderült, hogy egy érdekes mellékhatása volt a gyógyszernek, és a férfi betegek nem szívesen adták vissza a gyógyszert a vizsgálat után, és gyakorlatilag egy mellékhatásból lett fő indikációja a világ legismertebb brandjének. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Nyilván az serendipitynek mondják angolul, magyarul talán szerencsés véletlennek lehetne fordítani. Ez azért úgy végigkísérte az orvostudományt. Fleming a penicillint úgy fedezte fel, hogy elment Szabira, és ott hagyta a petri csészéket a laborjában, aztán ott gombák nőttek, aztán kiderült, hogy érdekes a gombák környékén nem nőttek azok a baktériumok, amiket ő vizsgált. Tehát azért ez már ugye a legelején is ott volt orvostudományi kutatásoknak, kell néha ugye szerencse is ezekhez. Hans Jonas nevezetű szerző 69-ben egy érdekes ilyen kicsit filozófikus problémát vagy gondolatot vetett fel, hogy igazából a klinikai kutatás általi fejlődése az orvostudománynak az opcionális. Tehát igenis meg kell védeni azokat az alanyokat, akik részt akarnak venni, és hogyha az ő jelenlegi helyzetük az tolerálható, nem veszélyeztette az életet, vagy borzasztó mértékben az életminőségüket, ha nem kapnak kezelést, akkor nem szabad neki semmit csinálni. Tehát akkor meg kell védeni őket attól, hogy kísérletezzenek rajtuk. És miért ártsunk esetleg potenciálisan azoknak az embereknek, akiknek abból igazi haszna se lesz, majd lehet, hogy az unokájának, vagy a fiának, vagy a gyerekének lesz majd haszna ebből. Ehhez kapcsolódó kérdés, hogy mi a különbség morálisan az aktív károkozás között, vagy a között, hogy hagyjuk, hogy a kár megtörténjen. Tehát tudjuk, hogy van egy betegsége az illetőnek, hát akkor legyen beteg, és tudjuk, hogy vele lesz majd valami, vagy esetleg van-e potenciálisan egy kezelésem, amit ha én beadok, akkor vagy megjavul, vagy nem. Nem egyszerűek ezek a kérdések. Itt ezt a pontot csak azért tettem ide, hogy nagyon sokszor nem azt vizsgáljuk, hogy a beteg tényleg meg fog-e gyógyulni, mert azt sejtjük, hogy az a szer nem fog jobban hatni, de hát ha esetleg kevesebb lesz a mellékhatása, vagy találunk egy olyan betegcsoportot, akinek azt a gyógyszert adva, vagy jobb hatás profil érünk el, vagy kevesebb lesz a mellékhatása. És ugyanarról a betegről van szó. Ez is nagyon érdekes, hogy hogyan tervezték és szervezték meg a beteg alanyoknak a populációját bizonyos vizsgálatokban. Nagyon sokszor a klinikai vizsgálatnak a megtervezésén bukott el gyógyszer. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy az a gyógyszer nagyon jól hatna, csak rosszul volt megtervezve a vizsgálat, és ez nem hozta megfelelő eredményt statisztikailag. Egyébként a Viagra eset ezért is érdekes. A Pfizer, aki a Viagrát fejlesztette ki, nőknél is megnézték, hogy például Viagra alkalmas-e női impotenciának a kezelésére, és nagyon erős az urológusoknak és a nőgyógyászoknak a véleménye, hogy igenis alkalmas, csak rosszul lett összerakva a vizsgálat, és nem tudták azt az végeredményt, azt az endpointot bebizonyítani, amit esetleg kellett volna. Az utána jövők pedig már annyira le voltak késve a kutatásban, hogy már nem érte volna meg beruházni 500 000 000-1 000 000 dollárt, hogy kihozzák ezt az eredményt. Akinek annyira kell, úgyis beszedi a gyógyszer. Egy másik nagyon érdekes utalást találtam, ez a 98-as közlemény feldolgozta azt, hogy milyen súlyos mellékhatások, ez a SAE, ez a Serious Adverse Event, tehát vagy súlyos egészségkárosítást, károsodást, vagy akár halált okozó mellékhatás, még az előírásoknak megfelelően használt, vagy beadott gyógyszereknél is 6,7%, ami egy hatalmas nagy arány. És ami még ijesztőbb, hogy az a szakmai előírásoknak megfelelően beadott gyógyszerek az ötödik leggyakoribb halálok volt az USA-ban ekkor. És ez általában, hogyha gyógyszert adnak, az előírásoknak megfelelően. Tehát ez azért ijesztő dolog, és itt nem arról van szó, hogy rosszul adtunk be egy gyógyszert, vagy tripla annyit adtunk be, vagy elcseréltük a gyógyszert, vagy a beteget. Nem erről van szó, itt arról van szó, hogy a megfelelő betegnek a megfelelő indikációban, megfelelő mennyiségben adtuk be a gyógyszert. És ezek nem kísérletek voltak, hanem ezek már bevált, jóváhagyott gyógyszerek. Többen feljöttek ezzel a szerződés teória ötlettel, ez is filozófiai szempontból érdekes. Kaplan, Hyde és Harris is egymástól függetlenül mondják azt, hogy azért nem értünk egyet ezzel a Hans Jonasszal, mert hogy akik ma élnek, azok is már hasznot húztak a múlt generációinak a rizikójából. Tehát gyakorlatilag joggal elvárhatjuk azoktól az alanyoktól, akik most jönnek és önként és dalolva aláírják a beleegyező nyilatkozatot, hogy igenis vállalják a rizikót, mert nekik értük is megtette ezt valaki. A probléma itt az van, hogyha valaki soha életében semmilyen gyógyszert nem kapott, vagy nem volt beteg, és esetleg védőoltásokat sem kapott, ott nehéz ezt a megközelítést használni. Hogy arról már ne is beszéljünk, hogy mondjuk a Lindnek a tengerészei előtt mondjuk ki volt, aki vállalta a rizikót, tehát, de ez már csak egy szépséghiba a rendszerben. Érdekes megközelítés, én azt hiszem, hogy ennek gyakorlati jelentősége nincs igazából, de filozófusok nagyon szeretik körbejárni az ilyen témákat. Szponzorálás az egyik kedvenc témám, és különösen itt Közép-Kelet-Európában lesz ez nagyon érdekes. A gyógyszercégek ugye túlnyomó részt privát cégek, akiknek ugye a tőzsdén ott vannak a részvényei nagyon sok esetben, vagy akár van még egy pár olyan cég, ami családi, igen nagy családi vállalkozás formájában működik, és ugye nekik az egyes számú céljuk az, hogy profitot termeljenek, mert ugye a tőzsde elvárja tőlük a folyamatos növekedést és az osztalékoknak a kifizetését. Na most itt azok a filozófiai kérdések merülnek itt fel, hogy a MeToo gyógyszerek, ami azt jelenti, hogy van egy nagyon jó H2 receptor blokkoló, a cimetidin, vagy a ranitidin, ami gyönyörűen gyógyítja a gyomorfekét, a beteg megfelelő dózisban megkapja, és a esetek túlnyomó részében meg fog gyógyulni a gyomorfekéje. Milyen jogon vonja be a beteget az orvos egy újabb, ugyanabba a csoportba, H2 receptor blokkoló csoportba tartozó szernek a kipróbálására, hogyha olyan borzasztó nagy pozitívumot nem vár el tőle? Vagy milyen jogon tételezi fel, hogy igen, sokkal jobb eredményeket lehet elérni ettől a gyógyszertől, mint amit az előző produkált. Az érdekes az egyébként, hogy én amikor végeztem az orvos egyetemen és sebész szakvizsgára készültem, akkor az egyik nagy problémám az volt, hogy pontosan a H2 receptor blokkoló fekélyellenes gyógyszerek miatt nem volt már annyi fekélyes beteg, hogy én 3-at vagy 4-et meg tudtam volna operálni, még szakvizsgához eljutok, mert annyira jók ezek a gyógyszerek. Tehát ez baromi jó, hogy van 8-10 H2 receptor blokkoló, de szakmailag én azt hiszem, hogy mellé tudok állni, hogy ha egy lenne, az is pontosan ugyan jó lenne, mint hogyha 8 lenne. Viszont ebből 8 cég profitált igen komolyan, és nagyon sok orvos a megélhetését köszönhette 8-10 éven keresztül, amíg ezeknek a gyógyszereknek szabadalma tartott. Utána jöttek a protonpumpagátlók, például a Lozec, ez megint egy új generáció volt, ezek még hatékonyabb, még gyorsabban működő gyógyszerek voltak, és ma már gyomrot tényleg már csak nagyon-nagyon ritka esetekben operálnak az orvosok, többnyire az is rákos elváltozások, és nem fekély miatt. Tehát ezek hatalmas dolgok és hatalmas előrelépések voltak, amikor az elsőt megtalálták abban a családban. De utána már nem biztos, hogy rengeteg hozzáadott értéke volt ezeknek a gyógyszereknek. mennyi profit etikus? Kicsit visszatérünk ahhoz a szerződés elmélethez, amiről az előbb beszéltem. Igenis, hogyha egy gyógyszergyárnak bejön egy ilyen blockbuster gyógyszer, a blockbuster kategória 5-10 évvel ezelőtt azt jelentett, hogy minimum 1 milliárd dollárnyit kell eladni egy év alatt egy adott gyógyszerből globálisan, akkor az egy blockbuster. Egyre kevesebb ilyen blockbuster van már manapság. Nem véletlenül mentek el a gyógyszergyártók a célzott terápiák irányába. Gyakorlatilag a klasszikus kémiai úton kifejlesztett gyógyszerek, azok már nem tudnak akkor áttörést okozni a kémiai gyógyszerek piacán, a klasszikus tablettát beveszem és jobban vagyok gyógyszerek piacán, mint amit a 70-es, 80-as, 90-es években tudtak csinálni. Tehát nem véletlen, hogy a gyógyszeripar elment a biológiai terápiák felé. Úgy néz ki, hogy a kémiai gyógyszereknek a üzleti modellje az nem működik most már. Ami viszont nagyon érdekes volt, hogy 91-ben a kutatásoknak a 80%-a még egyetemi központokban, államilag finanszírozott kutatóközpontokban volt, de ezeket is már a gyógyszeripar finanszírozta a 90-es évek elején, viszont annyira bürokratikus és lassú volt az egyetemi központoknak a működése, hogy ezért mindenki inkább átvette saját irányításba a klinikai kutatásokat, és továbbra is orvosok végezték el ezeket, de ezeket már egy az egyben a gyógyszeripar kontrollálásában voltak ezek a kutatások. És az egyetemi központokban nagyon sokszor már csak az ötlet jön meg, de az ötletet már esetleg egy gyógyszergyártó fogja kifejleszteni. A másik érdekes része a dolognak, és ez megint a szponzorálásra jön vissza, hogy olyan szigorúak most már az előírások egy gyógyszer bevezetésénél, és ettől lett ennyire drága egy gyógyszernek a bevezetése, hogy egy FDA vagy egy európai EMA-nak hívják, az Európai Jóváhagyó Bizottságot, gyakorlatilag olyan előírásoknak kell megfelelni, hogy ez hihetetlenül drágává teszi egy gyógyszer kifejlesztését. Ez 8-10 éve még olyan 500 és 800 millió dollár körül volt egy átlagos kémiai gyógyszernek a piacra hozatala, most már ez 1,5-2 milliárd dollár. Ezt egy egyetemi kutatóközpont nem tudja kigazdálkodni, és ha Szegeden vagy Ohad-Pusztakócson egy magyar kutató egy zseniális gyógyszert felfedezne, akkor sem tudná gyógyszerként bevezetni, anélkül, hogy valaki odajön, letesz az asztalra ennyit vagy annyit, akár egy ilyen venture capital forrásból, vagy egy gyógyszergyártó azt mondja, hogy na, ez egy érdekes dolog, ez nekem is beillik a profilomba, fektessünk be. Tehát nem véletlenül, hogy áttolódott a finanszírozása ezeknek a kutatásoknak. Olyan kockázati tőkéket kell bevonni, és olyan kockázatot is vállalnak ezek a befektetők, hogy ez vagy bejön, vagy nem jön be. Régebben volt egy ilyen aránypár, hogy 10 000 molekulát kellett megvizsgálni ahhoz, hogy egyből gyógyszer legyen. Ma már ez az arány jobb, mert olyan számítástechnikai modelleket és biológiai modelleket használnak a gyógyszerkutatók, hogy ma már jobb eséllyel meg tudjuk mondani, hogy miből lesz gyógyszer, sőt, ma már biológiai folyamatikot is tudunk modellálni, akár sejtkultúrákban, akár számítógépen egyszerűen. Molekulák negyedleges szerkezetét meg tudjuk mondani, hogy fog kinézni, egy receptorhoz hogy fog csatlakozni például. Tehát most már tervezni is lehet molekulákat, de azért ez 20-30 éve ez nem volt még. Tehát nem véletlen, hogy áttolódott a privát szektorba ezeknek a kutatásoknak a finanszírozása, és nyilvánvalóan azok az orvosok, akiknek a mindennapi munkáját valamilyen szinten akadályozza vagy gátolja egy klinikai kipróbálásnak a végrehajtása, ők is nyilván valamilyen finanszírozást kérnek, hogy az ő munkaidejük valamilyen szinten finanszírozva legyen. És az összes szabály, ami a klinikai kutatással foglalkozik, azt nyilván az USA-ra fejlesztették ki, hát ott történt a legnagyobb kutatási tevékenység az elmúlt 30-40 évben. Érdekes módon ez, ahogy telt az idő, és ahogy egyre szorosabb lett a kormányoknak az egészségügyi budgetje, egyre inkább a keleti országokba telepedtek át a klinikai kutatások. Hozzátartozik az, hogy nagyon sokat számított, hogy ugye felbomlott a Szovjetunió, szerváltás történt, már Magyarországon, már Romániában, már Oroszországban is lehetett profi klinikai kutatásokat végezni világcégek által, és ez felgyorsította igazából a kelet-európai, majd később az ázsiai kutatásoknak a megtörténtést. Az etikai probléma itt ott jön be a képbe, hogy amikor az USA-ban 150-200 ezer dollárt keresett egy orvos, és kapott 500 dollárt azért, hogy részt vett egy vizsgálatban, az egészen más, mint amikor a debreceni sebészeti klinikán 12 ezer forintot keresett egy klinikai sebész. Neki 500 dollár, az megtriplázza a fizetését. Míg egy amerikai belgyógyásznak esetleg, mit tudom én, egy kis kiesést okoz, de hát a tudományos szellem az viszi előre, és ő azért vesz részt ebben a vizsgálatban. Tehát valamilyen szinten a az egyéni érdekeltségek is elborulnak egy ilyen esetben. Ázsia azért nem érdekes ebből a szempontból, mert Ázsiában egy profi klinikán működő orvos arányaiban ugyanannyival többet keres, mint egy átlagember. Tehát érdekes mondani, ez csak Közép-Kelet-Európára érdekes, ez az aránytalanság. Tehát az orvosok bérezése ilyen szempontból kicsit mássá teszi, vagy máshogy árnyalja a dilemmát. Illetve, hogy mennyire megbízható egy klinikai vizsgálat, ami mondjuk Horvátországban készül versus Floridában készül. Körülbelül a 2000-es évek elején, 2002-2003 körül elég komoly sajtója volt ennek a vitának, hogy elhiggyük-e mi azt egy Horvátországban működő cégnek, hogy ő, amikor 1000 beteget megvizsgált, akkor tényleg ez volt az eredmény. Mikor tudjuk azt, mikor, hogy ez a gonosz profitorientált gyógyszergyártó oda ment és lefizette azosokat. Tehát ez egy nagyon érdekes vita volt. Aztán kiderült, hogy mivel nyilván a kormányok is és a különböző egészségügyi minisztériumok is versenyeztek a nemzetközi kutatásoknak a elvégzésének a lehetőségért, igenis azok a minőségbiztosítások, amit létrejöttek, és amik Magyarországon is léteznek, és a régi keleti dolgokban is, és ma már léteznek, igenis azon a standarden működnek, mint egy amerikai vagy egy ausztrália klinikai vizsgálat. Tehát ilyen szempontból megszűnt ez a vita, de az anyagi különbség az még továbbiakban is fennáll. Nemzetközi cégek nyilván ugyanazokat a standardeket várják el, és ugyanazokat a minőségbiztosítási elemeket várják el, mint Amerikában, mint mondjuk Magyarországon. 2002-ben jött létre egy nagyon érdekes kezdeményezés, ami érdekes módon korábban nem volt. Az a furcsa, hogy ilyen miért nem volt korábban. Ez a website, ez a clinicaltrials.gov, ez azért jött létre, hogy cégek önkéntesen csatlakozhassanak, hogyha ők valamilyen klinikai vizsgálatot csinálnak, és azt egy etikai bizottság jóváhagyta a szabályoknak megfelelően, akármi lesz a végeredményük közlik. 2002 előtt ez nem volt. Tehát volt olyan vizsgálat, aminek nem azt az eredményt hozta, amit akár a gyógyszergyártó vagy a felfedező szeretett volna, hát akkor csináljunk valami mást. És nem történt semmi vele. Tehát nagyon sok vizsgálat úgy járt, mint a Lindnek a tengerészei, akik még 50 évig vagy 80 évig még nem kapták meg a vitamin adagjukat, mert el lett hallgatva elég sok tudományos eredmény. Pontosan azért, mert nem volt elvárás és nem volt előírás, hogy ezek megtörténjenek. Ma már hát itt láthatók a számok, több mint 100 000 klinikai kutatási eredmény található meg ezen a listán 178 országból, és én úgy tudom, hogy ma már ez amerikai tőzsdén, meg európai tőzsdén jelenlevő cégeknél ez kötelező, hogy publikálják az eredményeket. Ildikó talán tud pontosabbat mondani. Én úgy tudom, hogy Amerikában garantáltan ahhoz, hogy az FDA jóvá hagyjon egy gyógyszert, az összes azzal a gyógyszerrel kapcsolatos klinikai kutatási eredménynek meg kell jelenzen a website. Az NIH az amerikai egészségügyi minisztériumnak a kereteibe tartozó ilyen minisztériumi intézmény 2001-ben 7 pontban meghatározta, hogy mitől etikus egy klinikai vizsgálat, tehát ezt jó úgy elolvasni. Egészség vagy tudásnyereség kell, hogy legyen az eredmény, tudományos jelentőség. Ez az első kettő, ez arról szól, hogy hát legyen értelme annak, hogy csinálunk egy klinikai vizsgálatot, különben miért csináljuk. Egyébként majd még erre visszatérek, megint csak egy kelotró példa, hogy ez nem mindig magától értetődő. Az igazság alanyválasztásról már ugye volt szó. Legyen megfelelő a rizikó-haszon arány a standard klinikai gyakorlat és a kutatási protokoll kontextusában. Tehát, hogyha a beteget bevonom a klinikai vizsgálatba, akkor ne szenvedjen kárt ahhoz képest, mint hogyha az adott arany standard módon vizsgálnám. Tehát, hogyha egy vérnyomás csökkentőt próbálok ki betegnél, akkor igenis biztosítsam valamilyen módon, hogy a beteg ne kapjon agyvérzést közben, és ne ugorjon fel a vérnyomása. Nagyon érdekes az, hogy ugye régen nagyon nagy elvárás volt, komoly elvárás volt az, hogy placebo-val kontrolláljunk egy vizsgálatot, tehát határozzuk azt meg, hogy az a gyógyszer az igazából hat, és nem csak a fehér köppeny, nem csak a klinikai környezet fogja a javulást okozni a beteg életében, hanem az is, hogy mi a hatóanyag annak a gyógyszernek, és hogy az valóban hasson. Érdekes módon ezt nem volt annyira egyszerű elkülöníteni, és nagyon sok betegségben, főleg ilyen pszichiátrai jellegű betegségekben, depresszióban például, vagy ha már beszéltünk a Viagráról, az erektilis diszfunkció is ilyen. Nagyon sokszor a fehér tabletta az igenis az esetek 30-40-50%-ában hatni fog. Érdekes módon, ha piros az a tabletta, ez 10%-kal nagyobb ez a hatékonyság, és nem mindegy, hogy az orvos az mennyire szavahihető farmerban, vagy nagyon komoly professzionális cuccban ül a rendelőben. Ezek mind számítanak. Nyilván egy lábtörésnél ez nem számít ekkora jelentőséggel. Független bírálat. Érdekes módon ez a Helsinki deklaráció így kellett várni erre, hogy ez egy kötelező része legyen. A Nürnbergi perben a II. Világháború után már ezeket az alapvető fogalmakat, már kritériumokat már rögzítették. rögzítették. Sőt, érdekes módon azt hiszem, hogy már a Németországban, már azt hiszem 1931-ben vagy 32-ben már a klinikai vizsgálatoknak az alapvető kritériumait azt lefektették. A probléma csak az, hogy ezeket nem tartották be a II. Világháború folyamán, és hát a Nürnbergi per után igazából még továbbiakban is a klinikai vizsgálatoknak az 1930-as évek elején a Németországban lefektetett alapelveknek feleltek meg addig, amíg a Helsinki deklaráció megszületett. Ami azt hiszem 1972 volt, ha jól emlékszem. Tehát egy pár évtizedet eltelt úgy, hogy igazából a fasiszta Németországban meghatározott alapelvek működtek még addig, amíg a Helsinki deklaráció megszületett. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog. Beleegyező nyilatkozat, ugye ezt körbejártuk már alaposan, illetve a résztvevő alanyok tisztelete. Ezek a karikatúra csak érdekes kontrasztot mutat itt a képpel kapcsolatban. Nagyon érdekes még ugyancsak etikai szempontból az, hogy mi van a gyerekekkel, mi van azokkal, aki éppen kómában fekszik egy utcasarkon vagy egy mentőautóban, mi van azokkal, akik mentálisan nem képesek arra, hogy önbelátásuk legyen, és el tudják maguk dönteni, hogy jó lekék az a kísérleti terápia, amit kapni fognak, illetve hogy értékelni tudják azt, hogy a rizikó-haszonarány az nekik valóban elfogadható-e vagy nem. Hát itt is nagyon sokféle érdekes dolog van, és nagyon érdekes incentíveket hozott be például az FDA. Ez is azt hiszem valamikor a 2002-2003-ban merült fel az a dolog, hogy mivel a gyerekek önmaguktól nem tudtak feltétlenül jó beleegyezési nyilatkozatokat adni, illetve a szüleik pedig éppen ellenkező irányba voltak elfogultak, hogy igenis szerették volna, hogyha megfelelő ellátást kap a gyerekük akár minden áron. Nemes egyszerűséggel az USA-ban, abban a jogi környezetben, amit mindannyian ismerünk, hogy a lépcső elejére fel kell takasztani egy táblát, hogy hogyan kell használni a lépcsőt, nehogy bepereljen valaki, aki legurult azon a lépcsőn. Nemes egyszerűséggel a gyógyszergyártók nem mertek gyerekeknek gyógyszereket kifejleszteni, mert nem mertek gyerekeket bevonni a klinikai vizsgálatokba. És az amerikai kormány éppen ezért kicsit megfordította ezt a dilemmát, és azt mondták, hogy azok a gyógyszergyártók, akik bevállalják ezt, olyan plusz fél éves védelmet kapnak még a szabadalmukban, ilyen adatvédelmet, hogy gyakorlatilag amikor a gyógyszer már úgy az életciklusa vége felé közeledik, és amikor valószínűséggel a legnagyobb forgalmat biztosítja, akkor még fél évig a generikus versenytársakat távol tartják, jutalmul azért, hogy befektettek abba is, hogy gyerekeknél bebizonyítsák, hogy a gyógyszer hatékony vagy nem hatékony, illetve hogy tolerálhatóak a mellékhatásai. Tehát incentívet adtak azért a cégeknek, hogy igenis vállalják be a szükséges rizikókat azért, hogy a gyerekek is hozzáférjenek, ugyanúgy, ahogy a felnőttek a megfelelő készítményekhez. És hát gyakorlóorvos szempontjából még néhány ilyen dilemmát soroljam már fel, hogy a mai orvosi gyakorlatban Magyarországon milyen érdekes kérdések vannak még itt. Egyik ilyen kérdés volt, hogy például amikor egy krónikus beteget évek óta kezel egy orvos, és két havonta a szakrendelésén megjelenik, és mindig felírja ugyanazt az orvosságot, és megkérdezi, hogy hogyan van, és megméri a vérnyomását, hogy fog a beteg viszonyulni ahhoz, hogy azt mondja, hogy na igen ám, de most itt van ez a cég, aki itt hoz egy új gyógyszert, és szeretné ön kipróbálni. Hogy amikor a beteg azt mondja, hogy hát igen, de akkor milyen suskus lehet ott az orvos és a gyógyszercég között, és hogyan akarják az ő régi bevált jó gyógyszerét lecserélni? Ez egy érdekes kérdés. Véget ért a vizsgálat. Vagy jó a gyógyszer, vagy nem jó, vagy be lesz vezet, vagy nem jó, vagy finanszírozza az OEP, vagy nem, és vagy kell nekem 300 forintot, vagy 30.000 forintot fizetni egy havi dózisért. Igen ám, csak ilyen krónikus beteg vagyok, és beállította az orvosom erre a gyógyszerre, és az a gyógyszer esetleg nem lesz kapható utána Magyarországon, vagy nem 300 forint lesz, hanem 30.000 forint lesz az ára. Fogja-e nekem az a gyógyszergyártó biztosítani még a következő 30 évre ezt a havi 30.000 forintba kerülő gyógyszert, vagy nem? Hát ugye nem nehéz kiszámolni, mondjuk a klinikai vizsgálatnak ez valószínűleg megszerezi, vagy megszászorozza a költségét. Tehát nem egy könnyű dilemma ez sem. Mi van, ha az a cég tönkre megy közben? Az orvos valamilyen szinten rábeszélte a betegét ennek a terápiának a használatára. Tehát itt a teher magán az orvoson is, és nem csak a gyógyszercégen van. Miért egyezne bele a beteg olyan sztadiba, amikor a készítmény más néven egyébként számára elérhető? Annyi haszna lehet ebből, hogy arra a két hónapra, amíg a gyógyszert kipróbálják, ingyen megkapja a gyógyszert, vagy egy évig, de ezen kívül nehéz logikus magyarázatot kapni, hogy miért lenne sokkal jobb a betegnek. No, igazából azért gondoltam, hogy érdemes lenne ezeket a kérdéseket felvetni. Én nem hiszem, hogy sok választ adtam itt a Mihok doktornő sokkal több konkrétumot mondott, mint én inkább kérdéseket soroltam. De úgy érzem, hogy ez lehet az, amire önök kíváncsiak voltak, hogy hogyan lehet körbejárni ezt a bioetikai problémát, hogy itt végül is van egy jó indulatú szándék, előre visszük az orvostudományt, az emberek jobban és hosszabb ideig és jobb életminőségben éljenek, ez ugye a cél. És ki tehetek-e valakit, egy aktuális embert, aki begyalogol a rendelőmben, annak a rizikónak, hogy ez a gyógyszer esetleg egészségkárosodást, akár halált fog eredményezni, és mindezt ez annak a szent ügynek az érdekében teszem, hogy a következő generációnak legyen egy ennél jobb gyógyszere. Tehát ez a nagy kérdés.
Elhangzott Szabó László és Mihok Ildikó, gyógyszeripar és bioetika. Az ELTE BTK-n 2011. november 9-én elhangzott előadás felvétele.